Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Ami a mostani témakört illeti, számtalan kérdésre várjuk a válaszokat. Ezek közül előzetesként csupán párat említünk, mint például, vajon a római birodalomban hogyan alakult az erődépítészet a Krisztus utáni 3. századtól, mit kell tudni az Apulumról, vagyis Gyulafehérvár ókori szerepéről, továbbá mit árulnak el a történelem lapjai a kora középkori várakról és nem utolsó sorban Kelet-Erdély kővárairól. Mai témánk a középkori várépítészet Európában.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Köszöntjük a mikrofonjaink előtt ma déli vendégünket, barátunkat, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és beszeretnék számolni egy pár olyan dologról, ami a régmúlt időknek mondjuk a kezdeteit jelenti, ami a várépítészetet jelenti, és beszélnénk egy keveset a kis kővárakról, ami Erdély területén is megtalálható.
Mielőtt a mai témánkra térünk, ezennel is arra kérjük, hogy tartsunk egy rövid emlékeztetőt, foglaljuk tehát össze a múlt héten elhangzottakat.
A múlt héten kezdtük a várépítészetet, vagy mondjuk úgy inkább az ősközösség idejében elindított építészetet, ami a védelmi rendszereket jelentette. Az ősközösség embere már ismerte a földvárat, itt a földváraknak a fejlődéséről volt szó, és beszámoltam arról is, hogy a földváraknak milyen összetevői voltak. Itt beszéltünk a sáncokról, a kapukról, beszéltünk a földhányásról, és beszéltünk ezeknek a kialakításáról. A társadalmi fejlődés későbbi útját különböző jellegű föld és favárak is jelzik, és a feudalizmus korát megelőző időkben fontos volt például a déli Kárpátokban, a százsevesi habasokban épült dák erődrendszer, és itt beszámoltam a dák erődrendszernek különböző építményeiről. Szó volt a Pietrarossi, Kostesti, a Blidárő vagy a Gradisztián Muncellului várakról, és főleg ezeknek a várrendszereknek a kialakításáról, és hogy álltak ezek ellen, vagy próbáltak ellenállni a római hódításnak. Ebben az idő előtti első században kialakult dák monumentális építészeti emlékek, mint mondtam, Kosztesden és Szászváros hegységeiben találhatók, és itt egy ilyen sajátos technikával építették ezeket a várakat, vagy erődítményeket, és ezek az erődítményeknek az építészete a görög eredetre is utalnak. Elmeséltem azt is, hogy alakították ki ezt a Murus Dacicust, tehát a falat, amivel megépítették ezeket a rendszereket, és beszámoltam arról, hogy gerendákkal összefogott, faragott, kőköpenyes falakat építették, és ezeket használták a várfalaknál, és használták a tornyoknak a megépítésénél. Az első ilyen építkezések már Burebista idejében elindultak, amikor a dákok átcsaptak a Dunán, és rómaiakkal harcba szálltak. Ebben az időszakban római építészeket is kaptak, akiknek segítségével építkeztek. A következő nagy lépés az volt, amikor Decebál lett a dák vezér, király, és az ő idejében komoly harcok folytak a Római Birodalom és a Dák Királyság között. Ennek következtében történt meg majd a római hódítás. Itt nagyon röviden még elmondanám azt, hogy beszéltünk ezekről a dák várakról, például a Kosztesdíről, ezek Hunyad megyében találhatóak, ezek a kudzsiri várakról van szó, és ezek az építmények a királyi székhely és pedig Szármiszeget-Tuza környékén épültek fel. Ezeknek az építményeknek a fal magassága az 6-8 méter volt, vastagsága körülbelül 2,5-3 méter. Ezek ilyen palánkvárak is voltak, gerendából, cölöpökből, vesző vonadékból építették egy részét. Például a Kosztesdi az egy három teraszra telepített erődítmény volt, ahol előbb építettek egy falat, majd ezt megduplázták, föltöltéssel erősítették, és a jobb védhetőség miatt külső tornyokkal is ellátták. Ezeknek az erődítményeknek a területén általában volt szentély, tehát itt ilyen szakrális események is megtörténtek. Aztán beszéltem Blidáról, és ezt az építményt is a Krisztus előtt első században és a Krisztus utáni első században valósították meg. Itt egy ilyen védvonalat alakítottak ki. Ennek a formája egy ilyen trapéz forma. Itt négy saroktornyot is építettek, lakótorony volt, meg raktárak, és ezt az építményt nagy mészkő tömbökből emelték. A Szármiszeget-Tuza körül épültek fel ezek az erődítmények, hát ugye Szármiszeget-Tuza volt a királyi vár, és a kudzsiri halsok nyugati oldalán erősítéseket emeltek, és ezek védték a fővárost. Sáncokkal, vastag falakkal, tornyokkal is erődítették, több hektár területet foglal el ez az erődítmény, és fegyvereket, raktárakat, kincstárat tartottak, és itt is volt egy szentély, ahol különböző formájú szentély volt. Beszámoltam arról, hogy ezeknek a szentélyeknek a formája lehet négyzetes vagy kör alakú, és ezek szabályos rendszerben épültek fel, oszlopsorokkal, és ezek a kultuszhelyek szolgáltak az Amoxis hitnek a folytatására, vagy a Amoxis hitnek a szentélyei voltak. A dákváraknak az erődítésében görög és római szakemberek is részt vettek, és ezért ezeknek az elhelyezkedése stratégiailag nagyon jól megszervezett és nagyon jól kialakított volt. Trajanus császár volt, aki a második dák háborúban 105 és 106 között elfoglalta ezeket a területeket, és Szármiszeget-Tuzát is birtokba vették, majd itt alakították ki a Dácia területén lévő új területnek a vezető városát, és így lett aztán Szármiszeget-Tuza Regia, és itt volt az egyik legfontosabb város a római Dácia területén. Körülbelül 10 évre volt szükség ahhoz, hogy megfelelően kilakítsák azokat a rendszereket, ami a római hadsereget, a római birodalmat jelentette, és itt akkor elindítottam azt a gondolatot, hogy római táborok alakultak ki, és ezeket a római táborokat hogy építették meg, a kastrumokat, és ezeknek milyen volt a védelmi rendszere az első századokban, és hogy a katonai fejlődés hogy változtatta meg ezeket. A Dácia elfoglalása azért volt nagyon fontos a rómaiak számára, mert itt rengeteg nyersanyag volt, rengeteg bánya volt, és a bányákban sok kincs, tehát itt voltak hatalmas sólelőhelyek, és nem utolsó sorban az aranylelőhelyek miatt történt meg ennek a királyságnak a meghódítása. A római hatalomnak a megszilárdulásával elkezdték a tartománynak a határvédelmi rendszerét kiépíteni, teljesen lent meg az a gondolat, hogy hát ezt a határvédelmi rendszert azt limesznek nevezzük, és hogy hogy alakult ennek a formája, az építészete, az majd itt a későbbiekben lesz felfejtve.
Hol állomásozott a segédcsapat, és itt gondoljunk kiemelten a Székely megyékre is.
Hát igen, mellett a római limesz mellett, ami ugye a határvonalat jelentette a római birodalom és a barbarikum között, tehát a nem római barbár területek között, itt kialakult egy határvonal, és a római birodalom megszervezte itt a határvédelmet, és ezt ilyen erődvonal alakult ki a limesz, amellett, hogy megszervezték ezeket a védő láncokat, emellett, hogy ezeket rendszeresen lehessen katonasággal, fegyverekkel ellátni, ezért megszervezték a tartományok belsejében a főútvonalakat, a postát, és a közlekedést ezek között a az erődítmények között, amit a határvonalra építettek. A főútvonalak mentén a tartomány belsejében több jelentős segédcsapat szolgált, amelyek szerepe a mélységi védelem biztosítása volt. Ezeket a mélységi védelmet azt úgy kell elképzelni, mint mondtam, az első időszakban a Római Birodalomnak egy ilyen nagyon támadó, tehát offenzív taktikája volt, ezért is alakították ki a kasztrumokat úgy, hogy ezek könnyű építészeti elemekből épültek, és nem védekezésre, hanem támadásra voltak kiképezve. Négy kapuja volt azért, hogy a bent elszállásolt légió gyorsan tudjon felfejlődni a területén kívül, tehát az erődítményen kívül, és tudjon támadni. Ezt a védelmi rendszert, amit ők megépítették, például Maros megyében is meg lehet találni, és a Maros megye területére eső határszakaszon három ilyen római kori segédcsapat szállást vagy tábort ismerünk, és ezekhez tartozott egy polgári település is, például Maros megyében, Marosvécsen, Mikházán és Sovárad területén találhatók ilyen táborhelyek. A táborokat a Kelemen és a Görgény havasok előterében építették meg. Ezek főleg a völgyek ellenőrzésére, védelmére és a védelem érdekében építették fel. Három segédcsapat mellett 5 őrtornyot is ismerünk, ezek az ásatások során kerültek elő, és pedig Felsőrépán, Libán falmán, Alsóköhéren, Szakadáton és a Nyárádremete község területén található. A hegyeken, a gerinceken elhelyezett őrhelyek elsősorban egymással és a hátországgal kommunikáltak, mivel a hegység környezete és a hatalmas erdőségek csak meghatározott helyeken tettek lehetővé az átkelést. És ezt az átkelést kellett ellenőrizni, és az átkelést mondjuk kellett megakadályozni a barbárság részéről. Na most a Krisztus utáni második században létrehozott római tartomány, a Dácia legkősőbb védővonala, az a természetes határokat követte Erdélyben, ezek főhelyét és elhelyezkedését a 19. században kezdődött kutatásoknak sikerült részben tisztázni, és itt meg lehet állapítani azokat a mélységi védelmi rendszereket, amelyek a segédcsapatoknak jelentették a táborokat, és ezek előterében a hegyes vidékeken húzódtak azok az őrtornyok és sáncok, amelyekről beszámoltam.
Mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy hol húzódott a Maros megyei limesz.
A Maros megyei limesz és környezete három hegység, a Kelemen havasok, a Görgényi havasok és a Hargita előterében húzódott. A keleti Kárpátok ezen részén a magas hegyekkel és ezek vonulataival 100 kilométeres szélességben képeztek egy határt a belső medencék, a Gyergyói Csiki medence és Moldva között. A térség római határvédelmének ez adta a fő elemét. A megkészelíthetőség a nagy távolság miatt. A határoló havasok állandóan tagolt domborzata, a lejtő emelkedő, a meredek oldalak a hegycsúcsokkal kevés helyen biztosították az átkelést, ezért a területet a domborzat védte, és a domborzatot a Maros meg kisebb folyók, patakok szabdalták részekre. A római táborokat Maros megyében a nyugat fele nyitott fővölgyekben Sóvárad, Marosvécs, Nyárád, Mikháza és a Kisküköllő Sóvárad mentén találhatjuk, míg az ismert őrtornyok a határoló havasok előhegyein, Felsőrépán, Libánfalván, Felsőkőér és Nyárád remetében helyezkedtek el. Ebben az övezetben kétféle őrtorony található, az első egy körülbelül 20-30 méter hosszúságú négyzetes sáncárok rendszerrel védett, a másik pedig egy kisebb, csak egy palánkkal körülvett őrtorony. A Kárpátok havasain az első jobban védett típussal, a négyzetes sáncárok rendszerrel védett, nagyobb alapterületű őrtornyok a gyakoriak. Ezekre jellemző, hogy a torony valamelyik sarokban helyezkedik el itt ezekkel a sáncokkal védett területeken, és a birodalom más területeivel szemben ezek a védművek a középpontjában állnak. Az őrtornyok nem a magaslatok csúcsain, hanem alacsonyabb helyen, részben takarásban a lejtőn épültek, honnan jól látható a tartományok belső területe és a szomszédos tornyok. Ezt a történészek úgy látják, hogy ezen őrtornyoknak a feladata a határ és az út ellenőrzés volt, kevésbé a védelmi rendszer.
A római birodalomban miként alakult az erődépítészet a Krisztus utáni harmadik századtól?
Krisztus utáni harmadik században a római birodalom egy rendkívül összetett válságba került, amelynek egyik tüneteként arra kényszerült, hogy az addig támadó stratégiát védőre cserélje fel. Párhuzamos a római stratégia változásával a limesznek a szerepe is, és ekkor figyelhető meg az erődökön a jelentősebb átépítési hullám, amelynek során ellenállóbbakká tették ezeket az erődítményeket, mert a barbárok részéről itt heves támadásokkal kellett szembenállni. És ekkor kezdődött el a harmadik század után ezeknek az erődítményeknek a ostroma a barbárok részéről, és az új körülményeket alkalmazkodva az erődépítészet elveit is átgondolták. A régi erődítményeket átépítették, hogy ezek most már védhetővé legyenek, és így a falakat 2,5-3 méter szélességűre építették, és melléjük kiugró tornyokat is építettek, hogy lehetővé tegyék a támadóknak az oldalazását, oldalról is tudják őket támadni. A tornyok többféle alaprajzra rendelkeztek, így a IV. Században már U alakú tornyokról is beszélhetünk. A védelmi koncepció dominánsá válását legjobban a kapuk számának a csökkentése mutatja, a sok kapunyílás, mert beszámoltam arról, hogy ugye a római tábornak, a castrumnak 4 kapuja volt eredetileg, a kapuknak a számát csökkentették, már csak egy kaput hagytak, a régi kapukat befalaszták, hogy a támadás esetén csak egy helyen kelljen védekezni. Az új helyzetnek megfelelően a rómaiak egyre több erődöt építettek, ezeket pedig már eleve a kor katonai kihívásának megfelelően tervezték, méretüket csökkentették és felhagytak a szabályos négyszögletes formával. A IV. Században megjelent egy új típus, amit a magaslati erődnek nevezünk, és ezeknek az újonnan épített erődöknek az volt a közös vonása, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően az épületeket nem az erőd közepén helyezték el, mert beszámoltam én a múlt alkalommal, hogy az erőd közepén helyezkedett el a parancsnoki épület, és az körül a többi ilyen fontosabb épület. Ebben a periódusban már ezeket az épületeket nem az erőd közepén helyezték el, hanem a fal belső oldalának tapasztva, szabadon hagyva az erődítmény közepét, és ezzel azt akadályozták meg, hogy az erőd közepébe, tehát lövedékek hultak kívülről, és akkor nagy pusztításokat végeztek. Mivel ezeket a területeket üresen hagyták, itt tudták megszervezni a katonaságnak a gyors mozgását és a védekezésnek a rendszerét. IV. Századi nagy erődítési hullámokat nem csak a határmenti területeken végezték, hanem a birodalom belsejében is kezdtek építkezni, és a harmadik század tapasztalatai alapján már a római hadvezetés az a területen belül is kezdett erődítéseket építeni, és így a birodalom városait is kezdték megerősíteni, belső erődöket építettek. Ezek a belső erődök hatalmas raktárakkal rendelkeztek, és nagy tömegek befogadására voltak alkalmasak, valószínűleg azért, hogy veszély esetén az erődítményekbe beözönlött a környék lakossága is. Késő római határvédelem mélységben is tagolt volt, a megerősített városok és a belső erődök rendszerét ugyanis nem lehetett a határon kiépített védelmi rendszertől elkülönítetten kezelni. Nem szabad megfeledkezni az ellenséges területre előre tolt védelmi rendszerekről sem. Tehát itt ők alkalmazták azt az elvet, hogy a legjobb védekezés a támadás, és ezért az ellenséges területen is építkeztek, és előre tolt védelmi rendszereket alakítottak ki. Elterjedt nézet volt, hogy a római kor hadserege defenzív stratégiai egyében passzívan várta a különféle ellenséges támadásokat, de ez nem így volt. Éppen ezért építették meg ezeket az előretolt helyőrségeket, mert a romaiaknak volt egy ilyen elve, hogy a hatalmas folyókat, mint amilyen a Rajna vagy a Duna, ezeket használták a védelmi rendszernek, de ezeken túl is építettek ilyen előretolt tornyokat, ahonnan figyelték és felügyelet tartották a barbarikum katonáinak, hadseregeinek a mozgását. Ezek az építmények több célt is szolgáltak, ellenőrizték az átkelőhelyeket ezeken a folyókon, innen tudták ellenőrizni a birodalomba a belépő és kilépő embereket, és ezek ilyen kiépített átkelőhelyek voltak, ahol a római hadsereg is nagyon gyorsan konfliktus esetén be tudott avatkozni és át tudott kelni, be tudott törni az ellenséges területre. Tehát láthatjuk, hogy a késő római határvédelem három elemből tevődött össze. Először ott voltak a megerősített átkelőhelyek, másodszor a limes erődítményei, és harmadszor pedig a belső erődök, a megerősített városok. Ezen kívül azonban volt még egy negyedik elem is a római védelmi rendszernek, ez pedig az ellenséges területre előre tolt biztonsági zóna rendszere volt. Ilyen őrállomásokat önmagában messze a római objektumokkal nem lehetett megépíteni, nem volt értelmes, ebből következik, hogy a külső sáncok vonalán őrállomásokat építettek, és ezek az őrállomások biztosították a felügyeletet és a római birodalom határvédelmét. A római határvédelem attól kezdve volt kudarcra ítélve, hogy 370-es évek végétől egyre nagyobb számban telepedtek le barbár csoportok a birodalom belül is. Ezek jelenléte ugyanis belülről gyengítette a rendszert, folyamatos és kiszámíthatatlan veszélyforrást jelentett, márpedig a korábban létrehozott védelmi rendszert nem egy ilyen jellegű fenyegetésnek a kivédésére tervezték. Ez a szituáció teremtette meg a római erődépítészet utolsó fázisát, ami egyszerre jelentett visszalépést is és előrelépést is az erődépítészetben. És ezt főleg a birodalom keleti újan kialakult részletein nézhetjük, vagy fedezhetjük fel. A birodalom nyugati felében az állandó emberhiányban szenvedő hadvezetés egyre nagyobb arányban alkalmazott barbár zsoldosokat, akikre már nem csak segédcsapatként számítottak a központi alakulatoknál, hanem a határerődök védelmére is. A római erődökben elszállásolt barbár őrség létszáma azonban elmaradt a korábbi rómaiak mögött, így az erődök méretét radikálisan csökkentették, és az erődökön belül úgynevezett maradvány erődöt alakítottak ki. Gyakran előfordult, hogy csak egyetlen jól megerősített torony látta el ezután az erődítmény funkcióját. Ezzel szemben a birodalom keleti felében a növekvő katonai fenyegetés miatt itt az erőd építészet az tovább fejlődött, és az 5. században emelték a ma is látható Theodosiusi falrendszert Konstantinápoly elé, amely a korban a világ legösszetettebb erődvédelmi rendszere volt, és egészen a 4. keresztes hadjáratig bevetetlennek bizonyult. Majd, mikor eljutunk a keresztes hadjáratok hadviseléséhez, akkor majd erről be fogunk számolni.
A várak Erdélyben második felében mondjuk el azt, hogy mit kell tudni az Apulum, vagyis Gyulafehérvár ókori szerepéről.
Beszámoltam arról, hogy korábban a katonasság a határokat védte és határállomásokat alakította ki, de viszont az utolsó mondataimban, az előző részben arról számoltam be, hogy a birodalom belsejében is kellett védelmi feladatokat ellátni, ezért a belső részekben is ki kellett alakítsanak védelmi rendszereket. A birodalom belső területén több tízezres állandó hadsereget alakítottak ki, ezek elit alakulatok voltak, és egy gyorsan mozgó hadsereg volt, amit a veszély esetén ide-oda tudtak költöztetni. A 4. században az erődök belső alaprajza eltér a korábbi limes menti táborokétól, és hogy ezeken a területeken, ahol kialakították ezeket a védelmi rendszereket, erődített városokat, hogy így mondjam, hatalmas raktárakat, fürdőt, parancsnoki lakótelepeket, műhelyeket és palotaszerű épületeket, főépületeket helyeztek el. Ezek a katonaságnak az elszállásolására szolgáltak, és így gyűjtötték össze a terményadót, feldolgozták a gabonát, a húst, innen osztották szét az ellátmányt a limeszen állomásozó katonáknak, és itt állomásozott körülbelül egy 300-400 fős gyalogság. Egy ilyen helység volt Gyulafehérvár is. Gyulafehérvár az erdélyi Érchegység, az Ompony melléki hegy sorban helyezkedik el, a Maros folyó jobb partján. Az egykori Alsó-Fehér vármegyében az ókori Dácia egyik legfontosabb városa volt, Apulum névre hallgatott. A város és környéke már az őskorban lakott volt, az idő szerint első század második felére a Római Birodalom európai kontinentális határa a Rajna és a Duna mentén állandósult. A folyóparti lineáris katonai védelmi rendszer véglegessé vált, a vízi határok nem csak a jól láthatóan választották el a birodalmat a szomszédoktól, hanem ezek a hatalmas folyók elriasztották az ellenséget és megakadályozták a kisebb betöréseket is. Kedvező stratégiai pontokon, átkelő helyeken kiépített erőd és őrtorony lánc között a folyók megkönnyítették a közlekedést és az utánpótlás szállítását. Dácia megtámadását és az elfoglalását végül is a fő támadási irány ugyancsak a Dunán keresztül történt, itten előbb hajóhaddal támadtak, majd később a Dunán ugye hidat is építettek, így nyomultak egészen a déli Kárpátok felé. És a Szászváros környékén, Kudzsiri hegységben létező dák erősségeket elfoglalták. Miután ezeket elfoglalták és részben lerombolták, újra ki kellett alakítani a tartománynak a katonai védelmi rendszerét, két légiót szállásoltak el, a légió 4-es Fláviát a temesközi Bersóviában, és a másikat, a 13. Geminát, ezt Apulumban, tehát Gyulafehérváron alakították ki a központot. Itt székelt a helytartó, aki egyúttal a légió parancsnoka is volt, a táborok száma a római Dáciában körülbelül 80 körül volt, az oltmenti limeszen helyezkedtek el, és itt számos tábort és erődöt építettek, egy katonai egység több erődöt és helyőrséget is ellátott. A táborok legkorábbi földcölöp szerkezetű periódusát körülbelül 15 táborhelyen tárták fel. Később a táborokat részben vagy egészben kőfalakból, kőből építették, a Dunától a fő utak Apulumon keresztül mentek egészen az északi határhoz. A rómaiak számára Dácia fontosságát növelte az erdélyi bányakincsek, a kőbányák vasérc, só, de a legfontosabb az aranybánya volt. A bányászat központja az Érchegységben Apulum, Zalatna és Alburnus Major, vagyis Verespatak és környéke volt. A bányakörzet császári tulajdonban volt, ezekből a Verespatakon meglett viasszal bevont írótáblák adnak hírt. A gazdasági iratok, adásvételi szerződések, számadások találhatók ezeken a viasz táblákon, és az idő szerint 131 és 161 közti időben alakultak vagy készítették őket. Megtalálták őket 1786 és 1790 között, de még újabbak a 19. században is előkerültek. A római korban, a II.-III. században, tehát a kivonulásig, a városi rangú település Apulum és légiós tábor állt itt, a mai Gyulafehérvár helyén. Marcus Aurelius alatt lett kolónia az Apulum légiós tábor melletti település, amit Apulum egynek nevezünk, és Caracalla emelte kolóniára az Apulum 2-t, tehát két helység a városnak, tehát a Gyulafehérvárnak két különböző területén alakult ki. Elmondható az, hogy a Maros folyó harmadik teraszán épült a kasztrum, melyet a 13. Gemina légió katonái építettek, négyzet alaprajzal, melynek oldalai körülbelül 440x440 méter volt, ezeket 1987-ben mérték fel. Mérete nagyban azonosítható az olasz építész Giovanni Morando Visconti 1711-ben készített gyulafehérvári vár alaprajzával, lényegében a középkori várat a római kasztrum falaira épültnek nyilvánította, melyek az északi és a déli falak részben megtalálhatók. A régészeti ásítások kimutatták a kasztrum főkapuja, a Principalis Dextra helyét, és a kaput védő két torony létét is. 1987-ben és 1992-ben végzett ásatások feltárták az északi falakat, melyek vastagsága körülbelül 2 méter volt, és ezek helyben most is megtalálhatók a Könyvtár utcában, és az Apor palota, amely felépült a 17. században, ennek a falaiban is. Ugyanaz az ókorban használt opus quadratum falazási technikával épült, mint amit a romaiak használtak. Tehát megtalálható a castrum fala a Via Saguraris belső útvonala is, és a fa és kő falazat mentén az ókori csatornát is feltárták. Tehát itt nagyon sok római dologra akadtak, ezeket például megtalálták, ezt a csatornát, amiről beszéltem, amelyet téglával kirakva 1 méter 70 centi mélységben találtak meg, és itt rajta találhatók a 13. Gemina légió pecsétje is ezeken a téglákon. Nagyon sok római feliratot, szobrot, téglát, cserepet, üveget és mozaik részletet is találtak. Castrum körül idővel települések jöttek létre, és ezeket municipiumi és kolónia ranggal látták el. Időszámításunk szerint 186-ban Colonia Aurelia Pulensis rangra emelték például az itt létrejött municipiumot. A castrum keleti, délkeleti és északi oldalán a 3. század elején Septimius Severus császár kialakult helységnek municipiumi rangot adott, és akkor már Septimium Apulensének nevezték. Később a Colonia Nova Apulensi nevet is viselte. Rendszeres feltárási ásatások 1890 és 1908 között folytak, ahol Cserny Adalbert régész vezetésével, aki Gyulafehérvári Múzeum alapítója volt, és egy hatalmas épületre talált az Apulumi Termál komplexust, belső udvarokkal, nyolcszögű termekkel, ahol rengeteg feliratos táblát talált, tisztek, altisztek, tisztviselők készítették ezeket, akik a tartomány vezetője mellett dolgoztak. Itt volt a székhelye a 3 dácia pretorának is.
Keresztes úr, a következő percekben motték, vagyis várak a kora középkori Európában.
Hát igen, ezek az építmények, ezek tulajdonképpen egy nyugat-európai típust jelentenek. Mielőtt azonban kitérnénk mondjuk a környezetünkben található ilyen kisebb építmények, amelyek itt a Római Birodalom bukása után kezdtek épülni, el kell mondjam azt, hogy Nyugat-Európában terjedtek el ezek az építmények, amelyeket a francia kifejezése mottéknak hívnak, míg az angol kifejezése a béli kifejezés. Ez tulajdonképpen ez a béli egy fallal körülvett elővár nevet jelent, ami a Motte dombja mellett épült meg. Ennek a kialakult védő építményeknek több elnevezése van, lehet ilyen például a Motte, a Turmhügelburg vagy a Hausberg, tehát ezek ugyanazt a vár előhelyet nevezik, de ezek már a német elnevezések. Már a neolitikumtól kezdve léteztek ilyen Motte jellegű várak, legkülönféle méretekben és formákban tűntek fel már az őskorban, a római korban és a népvándorlás korában is. Mi azonban a most kifejezetten a klasszikus értelembe vett Motte építészetet vesszük korcső alá, és ezt Franciaországból terjedt el egész Európában, ahol már a 8. században építettek ilyen erősségeket. Talán már a Szent István király korában ide költöző lovagok közvetítésével váltak ismerté mondjuk Magyarország területén is, és az ilyen első hazai motték valószínűsíthetően német közvetítéssel jelentek meg német területeken. A száli császárok korában szaporodtak meg a motték Elzászban például, és egészen a 14. századig szolgáltak ezek ilyen védelmi típusként. Ezeket már a 14. században aztán elhagyták. 11-12. Században ezeknek volt egy ilyen alaptípusa, amelyik aztán tovább fejlődött, és létrehozott egy ilyen várépítési lázat. Ez az egész dolog az Ottók korában, tehát 1000 körül indult el, és ezek ilyen vizes árokkal és palisáddal körülvett kis területek voltak, cölöpházakat építettek. Ezeket a cölöpházakat, amint mondtam, sáncokkal és földemelvényekkel vették körül, és ezt a területet, amit így védtek, a 11. században ketté választották, és kialakították egy kiemelt dombot. Ez a domb alkotta a későbbi motténak a középpontját, és ez a dombocska több fázison ment keresztül, ami a területét és az építését, a védelmi rendszerét jelentette. Ez a dombocska körülbelül 5 méter magas domb volt, és az átmérője körülbelül 55 méter, és ezt vették körül várárokkal és paliszáddal, és aztán egy híddal kötötték át, ami a elődvárhoz vezetett, amint mondtam, ezt angol kifejezéssel Bailey-nek nevezték. A motte egyik fontos jellemzője, hogy nem túl nagy méretű, ebből következtethető, hogy nem rendelkezett komoly hadászati szereppel háborús időkben. Mondjuk magyar területeken körülbelül a 12-13. Századra épülhetett a legtöbb, mivel Szent László király korától már nem volt szükség a nagy kiterjedésű kazettás szerkezetű földvárakra, ezért az újonnan épülő erősségek kisebbek és ezáltal olcsóbban építhetők voltak. Ezek többnyire nem jelennek meg okleveles forrásanyagokban, és történetük alig vagy, csak egyáltalán nem ismeretes. A kisméretű várakat kevés katonasággal is meg lehetett védeni, ezért ez a vártípus kézenfekvő lett a 12. században megjelenő vagyonos földbirtokos réteg számára. Itt kell elmesélnem azt, hogy ekkor kezdődött az, hogy a királyságok területén, úgy nyugaton, mint mondjuk itt Magyarország területén is, kialakultak ezek a nagyobb földbirtokok, amelyik földbirtokoknak volt egy-egy központi része, és ezeken a központi részeken élt a földbirtokos, aki kiskirályként uralta a környező területeket. A földhalomvár az a síkvidéken és a dombvidéken is megjelent. A síkvidéken meredek oldalú mesterségesen összehordott földhalom tetejére építették, fából vagy ritkábban kőből. Ezt azért emelték meg ezeket a dombocskákat, mert ezeket páncélban nagyon nehezen lehetett megtámadni, mert fel kellett mászni ezekre a dombocskákra, és bejáratot is, ami falépcsővel volt megépítve, azt is nagyon nehezen lehetett megostromolni, de viszont jól lehetett védeni. Ezeket a mottékat, mint mondtam az elején, várárokkal vették körül, és ha lehetett, akkor ezeket még vízzel is elárasztották, és ezeknek a környékére aztán kialakítottak egy kis fapalánka körülvett árkot is. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ezek a motték, ezek az építmények kiemelkedtek a területből, és ezek a területek akkor így birtokba vehetőek voltak, és innen ellenőrizhetőek. Hazánkban ennek a vártípusnak jellegzetes formáját nem fogjuk könnyen megtalálni, mert a korai magyar várépítészek igyekeztek ezt túllépni, és le kell itt mondjunk arról, hogy összehordjanak egy ilyen vártornyot, mert a magyar várépítészet az inkább a természetes magaslatokat használta ki azért, hogy ne kelljen ilyen hatalmas föld mozgásokat végeznie. Tehát több helyen megtalálhatók ezek a mottékra utaló emelkedések, vagy dombtetők, ahol lepusztult várromok találhatóak. Ez tulajdonképpen csak régészeti ásatásokkal lehet feltárni, és a magyar motté típusról nem maradt semmi korabeli rajz, vagy a hódítás történetről sem tudunk beszámolni, de viszont egy nagyon érdekes dolog, ami a mottét jellemzi, az például a 11. század végén Hódító Vilmos hadjáratához köthető, amikor elfoglalta Normandiát, és Hódító Vilmos a bájói szőnyegen látható egy olyan mozzanat, amikor megostromolnak egy kis váracskát, és ezt a kis váracskát ábrázolják is ezen a szőnyegen, és ebből nagyon jól látszik ezeknek az építményeknek a rendszere, egy magaslatra emelt és védfalakkal körülvett, gerendafalakkal körülvett építményeket láthatunk. Itt az volt ennél az egészben a lényeg, hogy ezeknek az építéséhez, tehát a motéknak az építéséhez nem kellett szakképzett munkaerő, és néhány hét alatt el lehetett ezeket készíteni, tehát meg kellett alakítani ezt a földhányást, és a földhányás területére lehetett felhordani ezeket a fából kialakított tornyokat, ahol székelt a területnek az ura, és ennek következtében ezeknek a mérete nem volt olyan nagy, tehát mondjuk olyan 16x35, 45x22 méteres alapterületű bekerített területek voltak, és ezeknek a földkupokra emelt épületek alakították a védelmi rendszerét. Elmondhatom azt, hogy egy következő lépés volt a földvárak után, amelyiket, mint az előző adásokban beszámoltunk, hatalmas területeken építettek meg, rengeteg munkával és hatalmas földmozgatással, ami kialakította a védelmi rendszert. Mivel itt a területek tagolódtak, és már kisebb feudális uraságok alakultak ki, ezeknek a kialakulásával a védelmi rendszereknek a kiépítése is teljesen megváltozott, ezért van az, hogy kialakult ez a motté rendszer, tehát ez a kis védelmi rendszer, amelyik nagyon könnyen, mint mondtam, megépíthető, kevés munkaerőt és főleg nem szakosított munkaerőt követelt, és ezért alakítottak ki egy kis platót, amelyiket körülvettek gerendafalakkal, vagy pedig néhol kőfalakkal is, és így aztán próbálták megvédeni magukat, vagy pedig ezekből a helyekből aztán támadták a szomszédos területeket. Ezek a motték egész Európában elterjedtek, Franciaországból indultak el, de aztán eljutottak egészen a keleti részekre is, és eljutottak a magyar területekre is. Vannak olyan feltárások, archeológiai feltárások, amelyik az Árpád-kori váraknak is, és ezeknek a mottéknak a nyomáit kimutatják.
A várak Erdélyben megmaradt perceiben a végső következtetések nagyon röviden. Foglaljuk össze a beszélgetést.
Beszélgetést azzal kezdtük, hogy beszámoltam Gyulafehérvárnak a szerepéről a római hódítások után, hogy alakult Apulumnak a környéke, védelmi vonalát, hogy építették ki, és arról is beszámoltam, hogy ez a római kasztrumnak az építészete az megtalálható a középkori és utána az újkori várnak a kialakításában is. Azután pedig beszámoltunk egy olyan védelmi rendszerről, ami a római birodalomnak a bukása után Nyugat-Európában alakult ki, ez a motték voltak. Ezek, mint mondtam, a területnek a felszabdalásának a következtében jöttek létre, amikor kisebb királyságok, kisebb feudális uradalmak alakultak ki, ahol a védelmi rendszer egy összehordott dombocska tetején kialakított toronyból és ezt körülvevő sáncból és gerendakerítésből állt.
Végszóként miről vagy mikről fogunk egy hét múlva beszélgetni?
Egy hét múlva szeretnék arról beszélni, folytatva ezt az erődítményrendszert, ami nyugatról terjed kelet felé, hogy az Árpád-kori Magyarországon, jobban mondva az Árpád-kori királyságban, hogy alakult ezeknek a kisváraknak az építése. Magyar történelmi és építészeti szempontból ezeket kisváraknak nevezik. Majd arról is beszámolnék, hogy hogyan alakult ezeknek a kisváraknak az építészete Kelet-Erdély területén, és hogy alakultak ezek a kis kővárak ezen az erdélyi területen.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy most is sikerült előre lépni, egy olyan történelmi korszakról beszélünk, amit régebb úgy hívtak, hogy a sötét korszak, de a római birodalomnak a felbomlása, és mondjuk a királyságoknak a 10-11. századi kialakulása közötti történelmi korszakról tárgyaltunk, hogy jelenik meg ez az építő rendszerben, tehát a védelmi rendszerek hogy alakultak ezen az európai területen.
Kedves hallgatók, a Várak Erdélyben percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök, a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.